minden tényezőt nem tudsz kizárni, hogy vajon a másik fél is ugyanazt fogja reagálni, mint amit te gondolsz, vagy ami előre vezet.
Vagy ugyanolyan értékrendekkel rendelkezik.
Vagy ugyanolyan értékrende, de én azért abban hiszek, hogy ez nem jelenti azt, hogy neked másképpen kell játszanod.
Üdvözlök mindenkit a Portfólió legújabb podcast adásában, én Csiki Gergely vagyok, a Portfólió lapigazgatója, a mostani adás egyik műsorvezetője. Műsorvezető társam ezúttal Siklósi Gergely párbajtőrvívó, európai bajnok, bronzérmes, világbajnok, olimpiai ezüstérmes, az LTPPK hallgatója és a Budapesti Honvéd ESE elnökségi tagja, akivel beszélgettünk pedig nem más, mint Szabados Rihád, az Erste Bank Hungary ZRT vállalati üzletág vezetője. Sziasztok, üdvözlök benneket!
Sziasztok, köszönöm a meghívást!
Üdvözlünk!
A beszélgetés sorozatunk keretében üzletembereket mutatunk be, kicsit a másik oldaláról próbáljuk bemutatni őket, hogy ők milyen döntéseket hoznak, mi alapján hozzák a döntéseket, hova nyúlnak vissza, mi van ebben a segítségükre is. Itt van velem ehhez ennek érdekében Siklósi Gergő, aki pedig behozza egy kicsit a sportot, a sporttal párhuzamos világot és példákat, történeteket. Kezdjünk is bele, hogy egyből kicsit szokatlan és sportot hozzam a képbe, hogy 2017 óta Erste Liga néven zajlik a magyar csapatokat is érintő nemzetközi jégkorong bajnokság. Ez személyes választás, vagy az Erste-nek a választás volt? Mennyiben vagy ebben érintett? A múltadban érintve voltál akár jégkoronggal, ha pedig nem a jégkoronggal, akkor milyen sport által?
Itt hallgatva Gerinek a verseny eredményeit, olyan jó lenne azt mondanom, hogy valami tudatos döntésnek az eredménye az, hogy én a jégkoronggal foglalkozok. De gyakorlatilag ez úgy zajlott, hogy hát lassan most már 5 évvel ezelőtt egy igazgatósági meetingen a vezérigazgató közölte, hogy szeretnénk, hogyha jégkorongot szponzorálná a bank, hasonlóan, mint ahogy egyébként Ausztriában ezt már elkezdték, és szeretném megkérdezni, ki volt már valaha életében jégkorong mérkőzésen. És csak én jelentkeztem, úgyhogy ebből a szempontból a döntés az így rám szűkült, hogy tehát akkor Rihád, te leszel ennek a felelőse. Úgyhogy gyakorlatilag én így csöppentem bele, azóta már egy jégkorong család vagyunk, nekem mind a két kisfiam jégkorongozik, ugyan még kicsik, 10 és 8 év alatti.
És ez volt a kiinduló pont egyébként? Ide vezetted vissza?
Ez volt a kiinduló pont, hogy én a munkámon keresztül megszerettem ezt a sportot nagyon, meg a közeget, és akkor egyik mérkőzésen megszólítottak minket, hogy hát úgy látják, hogy a két kisfiú rendkívül lelkesen nézi a meccset, mi lenne, hogyha ők jégkorongoznának. Az apjukra nem tudtak hallgatni, mert életemben jégen se voltam még, úgyhogy ebből a szempontból teljesen új volt mindenkinek. Ők elkezdték, és akkor hatalmas nagy szerelem van. Igazolt játékosok heti 5 edzésről van szó, úgyhogy visszük a nagy zsákokat.
És azóta te is megbarátkoztál a jéggel?
Hát a szerettem volna. A nagyobbiknak a 7 éves szülinapjára gondoltam azt ki, hogy megtanulok jégkorongozni autodidakta módon 2 hónap alatt. Úgyhogy eljártam korcsai edzésekre, és ezt egy titokban tartva.
De a korcsai alap az megvan?
Korcsai alap sem volt meg, tehát én jégen is akkor voltam életemben először, úgyhogy amikor egy ilyen 45 évesen az ember találkozik a jéggel, akkor az egy furcsa esésekkel tarkított találkozó, úgyhogy a jég nyert ebben a vonatkozásban, úgyhogy a szülinapra felkészültem, és sikerült egy kellemes élményt okoznom a kisfiamnak azzal, hogy látta az édesapját a jégen, amit először tehát beöltözve nem is észlelte, hogy az apukája. Tehát, hogy először le kellett az esnie, hogy összehozza ezt a két dolgot, és akkor azt követően a lelkesedésem azt hiszem még 3 edzés erejéig tartott, de olyan fokú stresszt éltem át, amit így nem nagyon szerettem volna folytatni, úgyhogy ez úgy maradt, hogy én lelkes rajongó vagyok, de nekem nem. Én kosárlabdáztam amúgy.
Akkor ez lesz majd a podcast sorozatnak az egyik ilyen átölelő íve, mert ugye a Soltész Gergő is leginkább a kosárlabdában volt érintett talán, ugye?
Igen, abszolút. Hát ő azt szereti a legjobban, ha jól emlékszem, és meddig kosárlabdáztál, vagy
hogyan? És én is.
Hát ismerem a Soltész urat, ezúton is üzenem neki, hogy egy egyegyezésre azért bármikor kiállok ellene, még akkor is, hogyha nagy valószínűség szerint 10-ből 9-szer rommá verne. Ő ugyanis még most is kosarazik, én már nem kosarazom.
Igen.
Én már nem kosarazok. Én egyetemmel bezárólag MB2-ig vittem. Hát egy ilyen ilyen egy pici pozitív túlzással egy erős középkategóriai játékost képzeljetek el, aki rendkívül lelkes, úgyhogy jó emlékeim vannak erről az időszakról.
Ez a fontos, meg lehet, hogy ezt vitted át a munkába, mert szerintem egy sportoló valahogy könnyebben is áll adott esetben munkába, és ezt át tudja vinni, amit szerez ott, nem?
Szerintem lassan már kimondható, hogy nélkülözhetetlen. Tehát az az élmény, amit egy csapatsportban meg tud szerezni az ember, és ezt minél hamarabb, minél fiatalabban, azután egy olyan előnyt jelent minden szempontból, amit majd később a munkában kamatoztat. Persze, amikor elkezd az ember sportolni, akkor nem arra gondol, hogy de jó lesz ez majd nekem 20 év múlva a munkába, hanem majd 20 év múlva jön rá, hogy a mozgás mennyire hiányzik neki, és a mozgás által, ami fizikailag elváltozások vannak benne, az segíti koncentrációban, kitartásban, mindenben. De nekem az, hogy annak idején egy csapatjátékosként egy kosaras bandában voltam, az nagyon sok mindent adott, tartást, igazából egy küzdeni akarást.
Barátokat.
Barátokat, nem kérdés, a mai napig tartom a kapcsolatot a régi csapattársakkal.
Az Erszténél ti kerestek adott esetben? Tehát, hogy fontos egy interjúnál, vagy szóba kerül, hogy esetleg sportoló múlt van-e, vagy erre vannak már kezdeményezések?
Az, hogy kinek mi a hobbija, és mi az érdeklődési területe, az nálam speciális egy alapvetés. Tehát anélkül nincs interjú, hogy erre ne térnénk ki. Ugye nagyon vigyázni kell, hogy az ember egy ilyen interjú ne keverjen bele kényes témákat, és vigyázni kell, hogy mire kérdez rá az ember. Én a sportra mindig rákérdezek, a hobbira mindig rákérdezek, azt egyébként maguktól is szeretik mondani az emberek. Tehát ez egy ilyen összekötő. A sport szerintem az embereket nagyon, nagyon hamar közel hozza. Egy olyan közös érdeklődési kör, könnyű róla beszélni, ha nem sportolsz, legalább szurkolsz valami csapatnak. Egyből Abszolút. Egy kicsit jobban megtörik a jég, de hát előírásként nem előírás, hogy a sportról beszéljünk az interjún.
Ugye említetted, hogy 2 hónap alatt tanultál meg jégkorcsolyázni, és fogtál mellette is jégkorong ütőt, akkor ez jellemző rád, hogy rövid idő alatt próbálod teljesen maximálisan beleadni azt, amire fókuszálsz, és tökére próbálod fejleszteni, ez jellemzi a munkádat, és akár a kollégákkal kapcsolatos viszonyodat is?
Na, nagyon megtisztelő, hogy 2 hónap alatt a korcsolyázni megtanultam, ez a jégen meg tudok állni, meg tudok állni a jégen 2 lábbal, perceken át is akár.
Ez Bottal.
Igen, de nagyon jó, profi játékos módjára fogom az ütőt, hogyha arról van szó. Hát kicsit komolyra fordítva, szerencsére viszonylag hamar tudok új dolgokhoz alkalmazkodni. Szerintem ez egy jó tulajdonság. Bizonyos szintig tanulható is, mert hogyha valami ilyen történéssel már találkoztál az életed során, akkor vagy még egyszer nem követed el azt a hibát, vagy tudod a megoldó képletet rá később. De ebből a szempontból szerencsés vagyok, hogy hamar tudok alkalmazkodni. Viszonylag jó az emlékező tehetség is, tehát hogyha valami már megtörtént, vagy valami helyzetet észreveszek, akkor azt tudom azonosítani, hogy igen, ez az. Vagy akár az értékesítésben egy technika, hogy valakivel szemben már volt ilyen élményem, akkor ez az, vagy egy kollégával egy életesemény, akkor ez az, és akkor én emlékszek, és előjönnek az ötletek. De például egy verset, ha meg kellene tanulnom, akkor azt nem tudnám. Tehát, hogy egy másmilyen típusú emlékezetem van emberekre, alkalmakra, helyzetekre.
Elemzed őket, az embereket? Úgy gondolod, hogy így...
Maximum önkéntelenül. Megfigyelni, igen. Az egy ilyen szokásom is. Tehát, hogy én akkor is szoktam figyelni, amikor amúgy mással foglalkozok, de valahogy nyitott vagyok a világra, meg az emberekre. Sokszor a rosszat ellesni, abból hamarabb lehet tanulni, hogy mit csináljál másképpen, mint azt, hogy várni arra, hogy valaki valami nagyon jó dolgot csináljon, és jaj, akkor én azt egy kicsit továbbfejlesztem. Úgyhogy mind a kettőből lehet. De igen, inkább megfigyelő típus vagyok, mint elemző.
És egyébként, hogyha valaki rosszul csinál valamit, akkor te szereted őket kijavítani egyből, vagy tehát kéretlenül is segítesz? Most nem munkán kívül is akár.
Csikó vezetőként, amikor az ember hatalmas önbizalommal vág neki, és kap végre egy csapatot, ez nálam 2004 volt, amikor az első 3 fős csapatomat megkaptam, akkor ez a mikromanagement volt, és mindent jobban akartam csinálni, és mindent azonnal, minden gyorsabban, valaki hibázott, elfogadhatatlan, az a türelmetlenség az egekben, miért nincs belőlem négy klónozva, mennyivel jobb lenne ez a dolog, és akkor szépen ez a korral, meg a tapasztalattal átalakul, most nem fordulhat már az elő, hogyha valaki hibázik, hogy én annak neki roncsak. Tehát, hogy ez egy lehetetlen. Szerintem ez soha nem fordulhat elő semmilyen körülmények között, bármekkora hibánál. Először kijavítjuk a hibát, megértjük, hogy hogyan történt, megoldjuk a dolgot, és utána beszélgetünk erről, de mire eljutunk ehhez, addigra 99%-ban a hibázó már magától jön azzal, hogy mit kellene másképpen csinálni. Ezért valójában rád olyan szerep már nincsen, hogy Darth Vaderként jössz, és igazságot szolgáltatsz. Alapvetés, hogy nem szabad a hibázót bántani.
Uh-huh. Akkor az menedzser életében ez egy természetes ív is, hogy így alakul, és így viszonyul majd a csapatához akár.
Hogyha a menedzser tud abból tanulni, hogy milyen hibák voltak a múltban, akkor ez egy magától jövő fejlődés. Nem kell rá várni, hogy majd 3 év múlva én érettebb vezető leszek, mert lehet, hogy 3 hónap múlva az leszel, ha 3 hónapban történik olyan, amikor egyébként bevetés van és valami helyzetben. De úgy, hát ugyanúgy, ahogy a édesapánknak nem hiszünk az elején, aztán rájövünk, mikor visszatekintünk, hogy minden igaza volt, ugyanúgy először a vezetőnknek sem hiszünk, hogy, és aztán később meg rájövünk, hogy lehet, hogy igaza volt. Ha még ez egy ilyen jó kollektív érzésből fakad, akkor az még jobb.
És hogyha most nem azt mondjuk, hogy kocsázni, akkor felteszem, nem szoktál így kettelésből, és valamilyen másik sport azért az életedben stresszlevezetésként akár jelen van?
Igen, egy pár évvel ezelőtt a feleségem nagyon finom célzásokat tett arra, hogy a testem kezd átalakulni, inkább apuka formát öltök, és annak idején 10 évvel ezelőtt, amikor megismerkedtünk, akkor még ez egy máshogy kinéző dolog volt, és hát nagyon örül a sikereknek, de szeretne valami otthon nem egy dzsabbát látni. Úgyhogy ezeket a finom célzásokat magamra véve a kondit azt beillesztettem a mindennapokba, úgyhogy kicsit így azt nem mondom, hogy halálosan tudatos étkezéssel, de egy viszonylag erősen korábbi évekhez képest erősen visszafogott diétás étkezéssel vagyok most jelenleg, aminek azért meg is lett a látszata egy ilyen viszonylag egy év alatt, azt hiszem egy ilyen 15 kilótól szabadultam meg, úgyhogy az egy nagy teher volt. Illetve most nem olyan régóta, egy tavaly nyár óta a boxsal ismerkedem, és ez most egy teljesen új mozgásforma, meg más világ. Minden szempontból más világ, de fú, hát nagyon szeretem.
Hát könnyű leadni ott a feszkót, hogyha úgy van, akár csak a zsákon, vagy hogyha sparringolsz azért.
Igen, igen, erről is ugye más elképzelése van az embernek, hogy bemegy, és akkor egy rettentő nagyot a zsákba beleüt, és akkor a feszültség az ugye kimegy, ez a sérüléssel legyen értékű. Ugye nekem egy volt országos bajnok hölgy, aki engem edz. Nyilván az én felkészültségemhez ez hozzáillő, ez a történet is. Hát ő mondta, hogy próbáljam meg a gyakorlatokat úgy csinálni, hogy 3x fél percig csak nem kell erősen, csak úgy ütögetek. És hát amikor a második 2 perc után nem tudtam felemelni a karomat fizikailag, mert hát ugye más izmokat mozgatott, és hiába akarta az agyam, de a testem már nem tudta lekövetni. És
akkor 200 volt a pulzusod.
Igen, és már levegőt nem kaptam, akkor onnantól elfogadtam az ő tanácsait, hogy másképpen kell.
Igen.
És akkor rendszeresen ezt be tudtad illeszteni a menedzser élet mellett ezt a sportolást?
Hát az edzőm szeretné, hogyha ez rendszeresebb lenne, mert ugye ami még sajátosság, hogy én csak reggel tudok edzeni. Tehát valahogy így a gyerekek logisztikája, munkahelyi elfoglaltságok, hétköznap, ahogy mi ezt próbáljuk egy megoldó képlettel megoldani, az máskor erre nincs lehetőségem, úgyhogy még reggel sem, úgyhogy beviszem a nagyobbik srácomat az iskolába, utána szeretnék menni edzeni, és az nekem kell, hogy feltöltődjek utána a nap többi részére. Hogyha ezt én a nap végére tenném, akkor már egy olyan idegileg kimerült állapotban lennék, hogy akkor már gyakorlatilag ez teljesen felesleges, amit csinálok. Próbáltam ezt is. Nekem ez jön be, hogy inkább feltöltöm, feltöltődöm ettől reggel.
Hát és most, hogy home office van az ELSZE székházban, még nem csináltatok egy konditermet?
Hát nagyon mondjuk, hogy a tetőn lehetne egy, mondjuk egy terasz, lehetne mondjuk egy saját konditerem, és akkor a környező helyekről ide járnának a kollégák. Most még egyelőre annak örülnénk, hogy emberek lennének az irodaházba, ugye ez egész pandémia átalakította ezeket a dolgokat, úgyhogy mi is ilyen 30%-on pötyögünk.
Igen. És visszatérve, az elején 2004-ben mikromanagement volt, és nagyon komolyan vetted, és most már átalakultál egy teljesen hát stratégiai vezetőnek mondható?
Hát ugye ezt, azért nem szeretem ezt a stratégiai dolgot, mert ugye ez a Tysonnak jut eszembe mindig a mondása, aki azt mondta, hogy hát mindenkinek van egy stratégiája ellenem egészen addig, míg pofán nem vágom. Úgyhogy hát valójában az élet is ilyen, hogy kitalálhatok én valami nagyon csuda dolgot, és akkor utána jönnek a versenytársak, és teljesen átírják ezt. Én azt mondanám, hogy felhatalmazó vezetésben hiszek. Hát az én kollégáimnak a saját területükön jobban kell érteniük a dolgokhoz, mint ahogy én értek. Az egy szerencse, ha én dolgoztam már azon a területen, ezért nagyobb a rálátásom, de valójában nekem nem kell jobban tudnom az ő dolgát, sőt, hagynom kell ő dolgozni. Senki sem szereti, ha valaki ott lieg a tarkójában, és ellenőrzi, és számon kéri, úgyhogy ha valószínűleg megkérdeznétek őket, akkor azt válaszolnák, hogy én nem lihegek ott a tarkójukba, azért találkozunk heti szinten, beszélünk napi szinten, a feladatokat kialakítjuk, hogy fogjuk majd megoldani. Ők kérnek segítséget, én nyilván a feladatokat koordinálom, de nekem a csapatukból kell jó dolgot kihoznom, és nem pedig az ő munkájukat kell jobban csinálni, úgyhogy én nagyon nem dumálok bele. Azért, ha action van, akkor én szeretem megmutatni, hogy én egyébként hogy csinálnám, és az ott esetben akkor én beszállok ebbe, és akkor nagyon gyorsan csinálok valamit, aztán vagy jó, vagy nem jó, és akkor abból úgy lehet látni, hogy egyébként, ha akarnám, akkor tudnék menni közelebb a témához. De nekem nem ez a feladatom, hogy az ő témájukban, tehát, hogy más a
cél. Értem. Gergő?
Úgy egy korábbi interjúban említetted, hogy hiszel a mesékben és a fair play-ben, talán így fogalmaztál, és ugye voltak-e akár ugye a kosárpályán ezzel kapcsolatos élményeid, és hogy mit jelent neked a fair play a pályán, vagy akár a versenyszektorban?
Vidéki srác vagyok, ugye a Debrecenben születtem, és csak egy ilyen véletlen folytán vagyok én Budapesten már 23 éve, vagy én nem is tudom, de valahogy vidéken így, amikor kint az utcán kosárlabdáztunk, akkor olyan viszonylag egyszerűen érvényesültek a fair play szabályai, tehát hogy kiközösítette magából a társaság azt, aki mondjuk piszkos eszközökkel játszott, vagy nagyon hamar kiderült, hogy ez nem pálya.
És mi ez a véletlen, amivel Pestre kerültél?
Általában mindig a nők a véletlenek. Tehát tudod, ez valamit így kigondolsz, és akkor utána valahogy mész egy másik irányba, akár egy másik városba is, úgyhogy utána már nyilván átalakult a történet, de még a kiinduló állapot az ez volt, hogy szerencsét próbálok valami ilyen irányban is, és ez volt a kiváltóka. Élményem olyan, nyilván ezer van, amikor azzal találkozik az ember, hogy valaki piszkosan játszik. Ezt sokáig én zokon vettem, mert úgy voltam vele, hogy abból indultam ki, hogy én nem ezzel az eszközökkel játszok, és ezért nem értem, hogy más miért. És akkor, amikor ezt zokon vettem, akkor úgy valahogy ugye ez embernek az igazságérzetét bántja, és reagálni akar.
Ezt látták is rajtad azért.
Valószínűleg látták is rajtam, nem vagyok egy nagy pókerfész, tehát szerintem úgy leolvasható a fejemről, hogyha valami tetszik, vagy nem tetszik. Viszont én ehhez már így az üzleti életben, ott sokkal több a fair play elleni dolog. De ehhez már hozzászoktam. Tehát én azon nagyon nem lepődök meg. Sőt, azt mondanám, hogy nem is tudom, hogy milyen történés kellhet ahhoz, hogy a valami meglepődjek. Ennyi idő alatt annyira sok munkában eltöltött eset volt már, kollegális, vagy egyébként versenytársal kapcsolatos, hogy nagyon én már nem lepődök ez meg. Ez a része. A verseny elméletnek is van egy ilyen faktora, amikor hiába akarsz te jót, vagy kigondolod a jó megoldást, minden tényezőt nem tudsz kizárni, hogy vajon a másik fél is ugyanazt fogja reagálni, mint amit te gondolsz, vagy ami előre vezet.
Vagy ugyanolyan értékrendekkel rendelkezik.
Vagy ugyanolyan értékrende, de én azért abban hiszek, hogy ez nem jelenti azt, hogy neked másképpen kell játszanod. Tehát, hogy ez soha nem jelentheti azt, hogy felülírja a te, még akár az is lehet, hogy rövid idő alatt is sok tapasztalatod azt, amit te gondolsz. Ez nem fordulhat elő. Úgyhogy ez nincs annyira rám befolyással.
De rá kell jönni, hogyha a másik piszkosra játszik, és helyén kell kezelni.
Rá kell jönni, és először a humorral kell szerintem ezt a tudtára adni. Aztán, hogyha a humor nem jön be, akkor nyilván vannak más spártai eszközök, de először talán humorral kell.
Szóval aggódjunk, hogyha viccelődsz, gondolom.
Az első. És tehát is tértünk a következő témánkra, ugye a versenytárs elemzések témájára. Mennyiben ismered, mennyiben készülsz belőle, mennyire figyeled őket rendszeresen, gondolom ez a feladataid nagy részét.
És milyen gyakran kebelezed be ezeket a versenytársokat?
Ugye ez nekem a negyedik bankom, ahol dolgozok. Úgyhogy átlag ilyen 5 évvel azért ez viszonylag sok tapasztalat van. Nincs olyan nagyon sok nagy bank egyébként Magyarországon, úgyhogy hogyha ezt így azt nézzük, akkor a felébe én már valamilyen időt én eltöltöttem. Úgyhogy persze, hogy van ismeretem, meg figyelem is. Szerintem ez az egyik legfontosabb, legérdekesebb része is, de a legfontosabb része is. Abból a szempontból, hogy a termékeink azok ugyanazok. Tehát egy vállalati bankolás az egy ilyen, nem egy olyan tudomány, amikor hetente jönnek ki új termékek, új szolgáltatások, és akkor valaki egy másik frizurát vág a jövő héten, mert azt így kitalált, és az jobban tetszik az embereknek, és el lehet adni. Vagy mint egy mobiltelefonnak új funkciói jönnek ki. Nagyon kevés ilyen van. Vagy ha van, azt nagyon hamar utaléri utána a piac, mert valami hasonlót mond, átnevezi, és... Illetve a cégeknek sem kell egyébként különösebben nagy egzotikus termék paletta. Tehát a nap végén neki pénz kell. És hívhatjuk más terméknéven, de valójában neki pénz kell, vagy a pénzét kezelni kell. Ez a kettő. Ezt valahogy elnevezzük, de a nap... Úgyhogy az emberekben van a nagy különbség. Úgyhogy valójában a bankok közötti különbség az abban dől el, hogy az emberek hogyan végzik a munkájukat. Elég, hogyha arra gondolnotok, hogy ti, amikor elmentek a mi szolgáltatásért, akkor hova mentek vissza, hova nem mentek vissza, milyen élményetek volt, és nem feltétlenül azon döntitek el, hogy 3 forinttal az drágább volt, vagy olcsóbb volt, hanem ez is egy része, de valójában a te élményed. Valaki ajánlotta, megpróbáltam, nekem is bejött, akkor oda megyek még. Nem ajánlotta senki, kipróbáltam véletlenül, bejött, oda megyek még. Ahogy rossz élményem van, attól egyből eltávolodok.
Van olyan generáció, aki még hagyomány alapján bankol, de most már a fiatal generáció azért dinamikusan tud váltani.
Hát ez, hogy mennyire igaz, talán 3 évvel csináltunk egy olyan dolgot, hogy külföldi diákokat, egyetemistákat és magyar egyetemistákat megkértünk, hogy nézzék meg a mi igazgatósági tagjainknak a kis 2 perces bemutatóját arról, hogy amiben elmondjuk, hogy miért kéne nekik az ST-ben dolgozni, mire vagyunk büszkék, és hogy mit emelnénk ki 2 percben. És ezeket a videókat megmutattuk nekik, és utána az az ügynökség, aki nekünk ezt készítette, ő felvette az ő reakcióikat, hogy úgyhogy mi lelkesen én is elkészítettem a 2 perces videómat, telefonnal leadtuk, és utána levetítették, hogy az enyémre hogy reagáltak. És hát borzasztó, ahogy szembe jött velünk az, hogy valójában amit mi emeltünk ki, hogy a lojalitás, régóta itt dolgozunk, büszkék vagyunk arra, hogy a bankunk 200 éve már a piacon van, itt 20 plusz év a tapasztalatunk, nálunk tapasztaltabb csapat
nincsen. Ők még talán el is ítélték
ezt. Ők azt mondták, hogy hát ha minden jól megy és szerencséjük van, az életben nem kell ennyi időt eltölteniük ugyanazon a munkahelyen. Ha nagyon szerencséjük van, akkor ők inkább egy startupban dolgoznának, rettentő hamar gazdagodnának meg, és úgy nem nagyon értik, hogy mi miért erősítjük ezt a dolgot, ez kicsit ilyen old school-os. Ugyanez az ügynökség összevetett az álláspályázatok kiírásait az ő igényeikkel, meg amit mi feltüntettünk az állásban, hogy és mit tud neked adni a cég. Összevetettünk, és nekünk mire van szükségünk, és nem volt közös metszet. Tehát amivel mi operáltunk 3 évvel ezelőtt a piacon, hirdetés, abban egyetlen egy dolog sem volt, amit a fiatalok azt mondták, hogy én ezt keresem a cégbe.
mondjuk ez már új generációs dolog, hogy ti már akkor méritek ezt, és most már akkor gondolom változtattatok az employer brandingen elég nagy mértékben.
Igen, de ugye a legnagyobb a branding építő, és ugyanide térek vissza, azok mi vagyunk emberek. Lehet neked a legjobb reklámod a tévébe. Ha a cégvezető, akivel találkozik, az egyébként egyáltalán nem hiteles, és teljesen másképpen működik. Úgyhogy visszatérve így az előző kérdésre, az emberek a szűk keresztmetszet, hogy ők hogy ügyfeleznek, és itt direkt nem akarom az értékesítést mondani, mert aki értékesíteni indul, az soha nem ad el semmit, hanem az ember, aki találkozik, az ő, van-e türelme meghallgatni az ügyfelet, van-e bátorsága nemet mondani az ügyfélnek adott esetben, vissza tud-e csatolni az ügyfélnek, mert ezt szeretik, hogyha nem eltűnik valaki a szürke ködbe. Úgyhogy a versenytársakat én ember szempontból figyelem. És óriási különbségek vannak abban, hogy milyen vezetői skill-ei vannak, akinek, vagy mennyire az emberekkel foglalkozik, vagy mennyire nem. Ha ki tudsz egy erős csapat szellemet alakítani, és hiszel abban, hogy a példamutatásra előbb vagy utóbb a többség felfigyel, mindenkinek más idő kell, hogy ezt felfogja, de ha hiszel ebben, akkor utána létre tud jönni valami, amit nem tudsz megnevezni, hogy mi, hívjuk mondjuk csapatszellemnek, és akkor ez a csapatszellemnek utána van húzása. És ez reprodukálható egyébként más helyszíneken is, csak el fog térni az idő, hogy mennyi idő alatt, el fog térni, hogy tudnak erre rácsatlakozni majd az emberek. Úgyhogy szerintem a mi sikerünknek is ez az egyik kulcsa, hogy most az a közösség, aki nálunk dolgozik, az jobb, mint a bankpiaci átlag, és ezt nem azért mondom, mert valahogy a versenytársakat akarnám lehúzni, hanem azt mondom, hogy a mi számszaki sikereink mögött ez van, és lehet a másoknak az eredményei között teljesen más megfontolás, lehet, hogy valaki tényleg valami folyamatot javított, mi nem vagyunk gyorsak, tényleg nem vagyunk gyorsak, de próbáljuk mondjuk jól kiválasztani az ügyfeleket, de szerintem az emberek építik a brandet, meg azok adják el a bankot is. Hogy bekebelezzünk-e a másikat, ez annyira rossz szó. Ugye most egy akvizíció, kellős közepében vagyunk, ugye Commerzbanknak azt szeretnénk, hogyha velünk dolgoznának, meg tőlük tanulni első körben, úgyhogy ez a méret az nem mondja meg a jövőt. Most mi vagyunk a vevő oldalon, és lehet, hogy nagyobbak vagyunk, mint ők, de hát, hogyha lehet, hogy 3 év múlva egy teljesen másik relációban mi leszünk a másik oldalon. Úgyhogy maga ezt a bekevezés egy teljesen másképpen nézem. Inkább úgy mondanám, hogy egy ilyen, kapsz egy tesót, akinek másmilyen fegyverzete van. És akkor azt mondjátok, hogy akkor együtt, na menjünk ki a mezőre, és akkor próbáljunk valami jót
csinálni. Jó hangzik, még jó szempont. Meg hogy akkor a sikeretek részben abban rejlik, hogy ti nem csak a folyamatokra, hanem magára az emberi oldalra nagyon fókuszáltok.
Hát van, rengeteg embernek kell fókuszálni a folyamatra is. Én azt mondom, hogy nálam az arányok azok eltolódtak nagyon nagy mértékben az emberi oldalra, meg nyilván felső vezetőként a politizálás is egy nagyon fontos része ennek a dolognak, kollégákat megvédeni, adott esetben házon belül érdekeket érvényesíteni. Én ezt szeretem, ez nagyon izgalmas dolog. Ha ezt játékként fogod fel, és nem ilyen nagyon véresen komolyan, akkor ezt lehet jól játszani, ami egy nagyon komoly játék, csak azt mondom, hogy a nap végén nem kell nagyon véresen komolyan ezt felfogni.
Ugyanígy sportolok. Tehát, hogy nagyon komoly játék az olimpia, de nem szabad nagyon véresen felfogni, szóval...
Nem is tűntél úgy a döntő előtt, amikor néztük a tévébe, hogy az edzői utasításokat félig mosolyogva nézte, tehát ez ilyen értelmezhetetlen, mert ugye mi meg egy ilyen feszes háttal ülve, azt hiszem egyébként a családdal éppen autópályán voltunk, és úgy félrehúzódva mobilon néztünk téged, ahogy mondom, miért vigyorog ez a gyerek ennyire? Hát olimpiai döntőben van, hát nem hiszem el, hogy ezt csinálja.
Igen, kicsit más felfogás, hogy élvezni kell a sportot, és akkor tud adni pluszba. Szerintem az a legfontosabb ilyenkor, hogy amikor a páston, most a páston, vagy hogyha a medencében mondjuk a vízilabdás példát, vagy a jégen, hogy azért játszani kell a játékot, és ahogy mondtad, szerintem akkor lehet egy projektből sikeres dolgot csinálni, hogyha ezt tényleg egy kicsit játékkal is humorral vegyítjük, és ahogy mi az edzőmmel, az olimpián, meg minden versenyen igyekszünk belevinni a humort, az oldja a feszültséget, az egy jobb munkát és teljesítményt eredményez. ezeket, amikor tudja az ember, bele kell vinni szerintem, mert hogyha befeszülünk és görcsölünk, az egyrészt látszódik rajtunk, másrészt nem teszi kellemessé sem a beszélgetéseket, sem pedig magát a sportolást.
Meg hát ugye ez a, tehát néha ez könnyebb mondani.
Hogy nagyon ugye, könnyű mondani.
Igen, tehát könnyű azt mondani, hogy nyugi, ne feszülj be. Most elutasították ezt az ügyletedet, nagy dolog, hát jövő héten lesz majd egy másik, és közben felrobbansz, mert mondjuk van benne fél év munkád, és szétfeszülsz, és akkor és mondjuk a kollégád jön, és akkor viccesen fog felrihád, mert ez csak egy játék, és akkor gyakorlatilag széttépnéd a világot, de amúgy nagyon igaz, nagyon.
De várj, gondold el, hogy kimész az olimpiára, és azt mondják, hogy világranglista első vagy, ott van az esély, és mondjuk az első alszóban azt mondják, hogy hát 15-10-re kikaptál, most akkor vége, ennyi volt, csapatverseny nincs, menj haza, élvezd a nyarad. Hát ott nyilván felrobbansz, de és benne van 4 év munkája, és azt mondod, hogy a vége. Tehát, hogy ezt kell valahogy a helyén kezelni, hogy előbb-utóbb a munkának meg lesz a gyümölcse, de nem feltétlen akkor, amikor várod. Például így lehet ezt szerintem másképp szemlélni.
Ugyanez a... Tehát nagyon jót mondtál, mert ha visszatekintünk az aggodalmainkra, akkor azért az a tapasztalás, hogy 99%-ra azt mondjuk, hogy kár volt érte aggódni. És ez egy nagyon érdekes tapasztalás, hogy az ember, amikor benne van a helyzetben, akkor aggódik. Amikor benne van a helyzetben, akkor befeszül, próbálsz mindenféle technikákkal ebből kijönni. És eltelik egy kis idő, és visszanézel, és az időhorizonton ezek a dolgok eltörpülnek, elhalványulnak, sokkal kisebbek lesznek, akár a gyereknevelésre gondolok. Hát, hogy mennyi gondtól szabadítottam volna meg magamat, hogyha vissza tudok menni 10 évet, és jól megrángatom magam, hogy miért aggódtam ezen annyit, hogy az őrületig, aminek semmi értelme nem volt innen visszatekintve, de ugyanígy lesz ez a munkával is. Egy munkahelyi helyzet, egy munkahelyi vita, az idővel ezek így eltörpülnek.
Igen. Ezeket. És azt lehet, tehát hogyha ezt a tanulási folyamatot felgyorsítjuk, amiben én próbálkozom, hogy már most 24 évesen úgy tekintsek ezekre a dolgokra. Például én azt gondolom, hogy többet lehet tanulni egy ilyen beszélgetésből veled, mint hogyha én 2 évet járok egyetemre, és hallgatom az a tanáraimat, mert ők egy anyagot adnak le, de itt például egy kicsit más irányba megyünk el, hogy nem feltétlenül csak a tanulásról van szó, hanem inkább azokról a tapasztalatokról, amiket nem lehet úgymond megtanulni, csak átvenni azoktól, akik már átélték, és szerintem ezért lehet nagyon sokat tanulni, akár 2 évi egyetemi anyagot is tőled most ebben az 1 órában.
Hirtelen körülnéztem, hogy kiről beszélhetsz, akitől lehet tanulni ez a... Ugye könyvet is azért olvasunk, hogy átkerüljön az agyunk valami másik világba. És utána az gondolatilag átvisz minket egy olyan helyekre, ami már független a könyvtől, de egy kicsit így kiszakadsz. Valakinek egy filmnézés hozza el, nekem mondjuk egy könyvolvasás hozza el a dolgokat. Most egy legújabb tapasztalás, hogy a gyerekek kijártak egy Xboxot otthonra, és én is kipróbáltam, soha életemben nem játszottam, utoljára talán Commodore 64-en törtem ki egy joystickot, és most ez egy érdekes tapasztalás, hogy egy olyan képvilág jön szembe velem, aminél szintén nem tudok másra gondolni, úgyhogy ebből a szempontból még azt mondom, hogy még pozitív is, hogy van olyan időpillanat, amikor nem gondolsz
fel. Téged is beszélve a metaverzum, ugye?
És inkább FIFA-nak hívnám ezt a dolgot, ami azért van, és hogy nem tudok megverni egy 7 éves gyereket, ez igen, eléggé borzasztó, de szóval arra akartam csak kiukadni, hogy beszélgetni valakivel, az ugyanúgy tud egy felszabadító érzés lenni, mint egy könyv meg a gondolataidnak. És most nem azért mondom, hogy te most itt felszabaduljál, hanem mondjuk én tudjak hazavinni abból, amit majd tőletek tanulok.
Hát együtt felszabadulunk szerintem.
Meg a hallgatók is remélhetőleg visznek haza valamit, amikor meghallgatják ezt az adást. Én picit még a versenytársakra térnék vissza, mert ugye említetted, hogy a feladatainak egy jelentős része, vagy egyik legkomolyabb része ez, hogy elemzed őket, figyeled őket, de azért bizonyos esetekben és bizonyos körülményekben, nyilván az elmúlt lassan 20 éves tapasztalat során együtt kell működni, vagy együtt működtök bizonyos célok elérése érdekében. Ilyenkor mennyit adsz át magadból, mennyire mutatod meg magadat és a valóságukat, ők ezt észreveszik el, vagy észreveszed másokon, hogyha éppen nem a valós szándékokat mutatják, amikor együtt kell dolgozni bizonyos célok érdekében.
Nagyon kötött ez a dolog, ez az együtt dolgozás. A gyakorlatilag ilyen verseny tilalmi dolgok miatt még a közös találkozóknak az esélye is ki van zárva. Úgyhogy ilyen, hogyha arra gondolsz, hogy vajon mondjuk egy kormányzati intézkedéssel, vagy egy nemzeti bankos új termékkel szemben majd egységesen fellépünk, mert nekünk van valami más véleményünk, és akkor felhívom a vállalati vezetőt a másik bankban, hogy okoskodjunk valami megoldást, ez teljesen kizárt.
Nyilván csak a bankszövetségen keresztül működhet ez az érdekképviselet.
Az egyetlen a út az a bankszövetségen keresztüli vélemény nyilvánítás. Ugye ott munkacsoportok vannak, oda be lehet dolgozni, be lehet vinni a véleményeket, és abból lesz majd egy egységes bankszektori vélemény. Én informálisan szoktam inkább találkozni, hívjuk az én pírjeimnek ezt a dolgot, és akkor ugye kicsit úgy megérezni a hozzáállást. Nyilván, hogyha te éppen elő vagy, vagy megvered őket, vagy a versenyben okoztál olyan élményeket, ami nem jó, akkor az eleje ezeknek a beszélgetéseknek kicsit nyögvenyelős, mert hát legszívesebben mondjuk rám borítaná az asztalt. De amikor ez idővel mondjuk a leves utántól már át tud változni egy ilyen normális beszélgetésére, és akkor a nap végén ezek a normális beszélgetések kihozzák azt, hogy mindenki ugyanabban a hajóban ül, ugyanazokkal a problémákkal küzd. Néha még ugyanazokkal az emberekkel is dolgozik, olyan ez, mint a foci edzőknek a helyzete, hogy azok is mennek csapatról csapatra, és akkor próbálnak valamit kihozni, és egyszer csak sikerül. Nekem szerencsém volt, több csapattal is sikerült már ez a dolog, de ebbe a szerencsefaktor is nagyon erős.
Utolsó kérdésként még megkérdezném, hogy mik a következő időszakban közép-hosszú távú terveid. Most, hogy el kell menned majd a kisfiadért, és akkor utána a következő 3-5 évben mit várhatunk?
Igen, hát az a rettentő rövid távú célom, hogy ugye az edzése végére odaérjek, és majd bepakoljuk a kocsaját. Hát több, nagyon, nagyon sokféle tervem van. Ugye egyrészt a kezdem mondjuk a szakmaival, bankon belül nekünk most ez a Commerzbankos akvizíció, ez egy első számú prioritás, úgyhogy ennek a jó lemenedzselése az még jó pár hónap. De ez egy nagyon, nagyon nagy szakmai kihívás, nem sok ilyen van a piacon. Van szerencsém ezt vezetni, ezt a projektet, ez egy különleges érzés, meg megtisztelő is, de úgyhogy ezt próbáljuk jól megcsinálni. Van egy családi alapítványunk, ami gyakorlatilag sportrehabilitációval foglalkozik, gyerekeknek próbál megsegíteni sportfelszerelésekkel, eszközökkel, vagy azért, mert nem tehetik meg, hogy megvásárolják, vagy azért, mert egyébként valami sportsérülést szenvedtek, és ezért van szükségük. Úgyhogy ott például most zárult le a pályázati ciklus 2021-re vonatkozóan, úgyhogy azzal is nagyon sok teendő lesz, ami a következő hónapoknak szól, hogy juttatjuk majd el a támogatást a nyerteseknek, az érintettekkel fel kell vennünk a kapcsolatot, az eszközöket be kell szerezni. Ez egy szép munka egyébként, tehát a szívnek ez egy nagyon jó dolog, úgyhogy inkább kikapcsolódni járok, töltekezni, abszolút. Tehát, hogy ez, ha megteheted, hogy tehetsz jót, akkor szerintem ez egy, az neked az ajándék érte, úgyhogy ebből lehet építkezni. Hát vannak terveim sportbiznisz vonatkozásában is, ugye itt a jégkorongban gyakorlatilag a ligában, meg a szövetségben is alelnökként dolgozok, ezért a jégkorong az egy adottság, a szponzoráción keresztül, de valahogy én azt érzem, hogy a sportnak meg az üzletnek van közös metszete, úgyhogy én ezt nem zárom ki, hogy a jövőben ezzel fogok foglalkozni valamilyen szinten. Vannak terveim is, álmaim is így ezzel kapcsolatban, úgyhogy én ezt még megemlíteném, ez ott motoszkál fejembe. Írni kellene egy könyvet is. Ezt nem tudom, hogy mikor, melyik életbe fér bele egy ilyen történet.
Portfólió, ne van kiadói tapasztalat.
De miről szólna?
Nem, hát nem árulnám el ezt még, biztos, hogy miről szólna egy ilyen könyv. Biztos, hogy nem bankról is, biztos, hogy nem szakmai dolgokról. Úgyhogy van egy ilyen ambícióm is, meglátjuk, hogy majd sikerül-e. Illetve elkezdtem foglalkozni mentoringgal, a bankon kívül is, itt nagyon érdekes és pozitív tapasztalataim vannak, úgyhogy ez is egy ilyen izgalmas lehetőség.
Jó hangzik.
Személyeztél együttel, hogy még jobban megtanulják korcsolyázni? Vagy hát, mondjuk egy-két éven belül, vagy ez nem reális cél? Na,
én ezt el tudtam engedni a csúcson, ezt a sztorit. Inkább azt mondanám, hogy ha a boxba sikerülne fejlődni kombinációkba, mozgáskoordinációba, úgy egyáltalán fittségbe, az lehet a sportban nekem egy ilyen következő lépcsőfok. Az edző mostorral veri a hátamat, tehát nem rajta múlik teljesen, de a sport az egy napi, a mindennapoknak a része kell legyen.
Akkor majd kialakul a podcastnak egy előmenetele és egy hosszabb szériája, akkor inkább a kosárlabdapályán fognak találkozni akár az interjú alanyok, mint a jégkorongcsarnokban. Nekem nincs más dolgom hátra, mint hogy megköszönjem a beszélgetést, beszélgető partneremnek és a hallgatóknak a figyelmet, és tőlük azt kérem, hogy iratkozzanak föl YouTube csatornánkra, jelen vagyunk podcast adásainkkal a Spotify-on, az Apple Podcaston és a SoundCloud-on. Köszönöm szépen még egyszer a figyelmet.
Köszönöm a meghívást.